Hálásak vagyunk minden egyes emberért, aki most itt van, és csak külön imádkozunk azokért, akik most nincsenek itt, akik valaha itt voltak ezen az órán, és már nem akarnak jönni, és azokért, akik itt voltak, és szeretnének, de valamiért mégse jönnek, és azokért, akik itt voltak, szeretnének, de nem tudnak jönni. Úgyhogy tényleg csak kérünk, hogy szolgálj felénk. Nem sokkal többről szól ez, mint órákról, sokkal többről szól, mint kötelességről, hanem ez az élet, Uram, a Te életed. És egyszerűen szükségünk van rád arra, hogy kijelentsd magad, hogy közel húzódj hozzánk, hogy alázatot és megtörtséget taníts nekünk, hogy ne csak tudást kapjunk, hanem átformálj minket. Te vagy a mester, és mi az agyag. Úgyhogy csak tedd ránk a kezedet, és nagy szeretettel, de formálj meg minket. Köszönjük, Uram! Köszönjük, és adj nekünk összpontosítást, adj egy odafigyelést rád, a Te csendes halk hangodat halljuk a Biblia versek, a tanítás mögött. Ez az imánk. Köszönjük, Uram! Dicsérünk Téged! Hozzád vágyódunk a lelkünkben. Téged keresünk reggel, veled fekszünk le este, és egész nap szüntelenül Téged keresünk, rád gondolunk, előtted élünk. Nincs rejtve semmi a szemeid elől. Nincs titok, minden nyitott könyv a számodra. Úgyhogy mi is így állunk előtted, mint egy nyitott könyv, semmit sem rejtegetve, semmit sem eljátszva, hanem csak egyszerűen, őszintén, amint vagyunk. Uram, Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Ha valamelyikötök segítene nekem abban, hogy hol hagytuk abba legutóbb. Megtörtség. Aha. Aha. Ézsaiás 57-14-15. Szuper. Ahogy mondod? Ja, jó, igen, a megtörtségről beszéltünk. Erre én is emlékszem, igaz? Megtörtség. És ez az a vers. Ézsaiás 57-14-15. Magasságban és szentségben lakom, de az alázatos és megtört szívű emberrel is kicsit szabadon. És és ugye, ami a témánk volt, az az átalakult ego. Arról beszéltünk, hogy ha önmagunkra figyelünk, és az én képünkkel harcolunk, akár jó, akár rossz az az én kép, akkor nehezen tapasztaljuk meg Istent. Nehezen válaszolunk az ő kegyelmére egy könnyed, természetes módon. Az én képünk mindig egy teljesítményrendszert tükröz, hisz az képezte ki, azt formálta ki. Magamra nézek, és csípőből az jut az eszembe, hogy jó vagyok, mert megcsináltam. Vagy az, hogy rossz vagyok, mert nem csináltam meg. Azonnal az jut az eszembe, hogy okos vagyok, ezért megérdemlem, buta vagyok, és ezért nem érdemlem meg. És így tovább. Ezer teljesítményt, ugye, fel lehet sorolni. Az én képünk akár jó, akár rossz, ezt a rendszert erősíti. És Isten úgy vesz ki minket ebből, hogy szeretne minket rávenni arra, hogy ne önmagunkkal foglalkozzunk. Ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű. Levenni a fókuszt magamról, és elhinni, hogy nem az a kérdés, hogy én milyen vagyok, elég jó, elég rossz, jobb, rosszabb, mint a másik, a saját, vagy valaki másnak, vagy akár a Biblia mércéjének megfelelek-e. hanem Istenre nézni, és megérteni, hogy az a lényeg, hogy ő kicsoda, és ő mit mond rólam. És önmagamat egyetlen egy módon mérni, és egyetlen egy módon azonosítani az alapján, amit Isten mond rólam. Ez a végső igazság. Minden egyéb hang hazudik. Ezt értitek? Egyszerűen nem mond igazat. Nincs meg a helyes nézőpontja. Nem áll a rendelkezésére elegendő információ. Senki se tudja, hogy mik vagyunk valójában. Csak Isten. Ő az, aki meg tudja mondani. Senki sem ismeri az értékünket igazából. Csak Isten. Ő tudja megmondani. Senki nem érti igazából azt, ami történik. Csak Isten. Ezért neki van joga szólni, és rajta kívül csak annak, aki ugyanazt beszéli, amit ő mond. Ugye? Ez fontos. Tehát te beszélhetsz hozzám, hogyha az biblikus, és hogyha a Szent Szellem van ott valahol a lánc legvégén, mint végső ok, és akkor az építő lesz, az áldás lesz. És a többi pedig hát igen. Jó, és talán a megtörtségről még annyit, hogy a megtörtség az a megtörtség és alázat, ez a kettő jár össze. Hányatoknak, jó, most nem tudom, végülis megkérdezem. Hányatoknak volt olyan időszaka, amikor nehezetekre esett Isten jelenlétébe menni? Hát, persze. Nem is úgy nehezemre esett, hogy hát nem merek menni Istenhez, vagy ilyesmi. De akarok én meg mindent. Csak olyan, mintha falhoz beszélnék. Tehát, hogy így nem nagyon történik semmi. Nem? Hányan, még egy kérdés. Hányan szeretnétek, hogyha az Istennel való kapcsolat nem csak egy ilyen beszélgetés a fallal lenne? Tehát így, tudod. Hitben imádkozom, és ez jó dolog, tehát ez semmi, ebben nincs kritika. Az az ima hegyeket mozdíthat, amit érzés szinten úgy mondok el, mintha a falhoz beszélnék. Ha hitben teszem, ugye? Uram, nem érzek semmit, nem tapasztalok semmit, de tudom, hogy ott vagy, és segíts, és tökéletes, és szuper. De ugyanakkor azt hiszem, hogy a lelkünknek szükség van rá, hogy az Istennel való kapcsolat ne egy ilyen távirat kapcsolat legyen. Tudod, az Istennel való beszélgetés élménye olyan, mintha kapnék egy táviratot, meg aztán írnék egy táviratot, tudod, ahogy e-mailen lehet beszélgetni, vagy csetelni. A csetelés az túl gyors, ugye? Az már túl nagy élmény. Távirat, tudod, elküldöm, és egy hónap múlva jön a válasz. És ilyen fura nyomtatott kis ütött betűkkel alig bírom elolvasni. Ahhoz, hogy a lelkünk átformálódjon ebben a kapcsolatban, azt gondolom, hogy több élménynek, több intenzívebbnek kell lennie a kapcsolatnak. Mint ahogy ha valakivel jó barátságban vagy, és nagyszerű időket töltesz el vele, akkor az együtt töltött idő, az élmények, a másiknak a karizmája, a hatása befolyással van rád, és tényleg megváltozol, ugye? Pitner Józsival, hogyha elmegyek autót őrizni, akkor nyugodt vagyok. Hatással van rám a jelenléte, ugye? Tehát nem félek én attól, hogy itt valami ügy lesz, vagy valami. Ha valami ügy lesz, akkor legalább látunk valami. Tehát, hogy... És a jelenléte a karizmájával, a teljes egyéniségével hatással van, ugye? Hatással van. És azt gondolom, hogy nem baj, ha keresztényként vágyunk rá, hogy Istennel legyen egy olyan megfogható, olyan intenzív, olyan valós kapcsolat, ami egyszerűen hat a lelkünkre. Ott voltam Isten jelenlétében, és megváltoztam. Úgy értem, nem vagyok ugyanaz az ember. A füleimmel hallottam, a szememmel láttam, a lelkemmel tapintottam a mindenható Istent is. Jó, ez talán kicsit túlzás, de igen, ez az élményem. Isten jelenlétében voltam, és megszabadultam. És azok a terhek, amiket lerakhatatlanul cipeltem eddig, azok valahogy, nem tudom, hogy történik, de a jelenlétében semmivé foszlottak. Miért mondom ezt? Azért, mert a büszkeség, amely az alázat ellentéte, és a keménység, amely a megtörtség ellentéte, akadályozzák meg a legkönnyebben azt, hogy Isten jelenlétébe mehessünk. Úgy működnek, mint valamiféle távtartók, amik így be vannak szerelve beléd, és ha Isten közel akar jönni hozzád, akkor így távol tartják. Ne gyere ide, címszó alatt. Persze ezt nem mondod, de a büszkeség valami ilyesmit tesz. Tudod, ő azt mondja, hogy hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek. Ámos 3:3. Ugye Isten azt mondja, hogy én leülök veled, és veled vacsorálok, de egyet kell, hogy értsünk. Ez elvárható a mindenható Istentől? Tehát, hogyha vele akarsz egy baráti beszélgetést, akkor jobb, ha egyet értek vele, nem? Tudod, beszéltél már egy bolonddal, tudod, egy arrogáns, felfuvalkodott bolonddal, aki csak a magáét szajkózza, mindenről megvan a véleménye, és totál butaságokat, badarságokat mond állandóan, és mindenben belét köt, ráadásul hülyességgel. Beszéltél már ilyen emberrel? Szeretsz vele beszélgetni? Isten sem. Tehát, hogy ő se szereti, nem is teszi. Tehát egyszerűen ott van vége a beszélgetésnek. Ahol a büszkeség kezdődik, ott nem, semmi baj, csak egyszer csak a falhoz beszél az illető. Egyedül van. Tudod, ups, hova lett Isten? Az előbb még itt volt. Messziről nézi az eseményeket. Isten olyan, mint egy kis madár, aki leszáll a válladra, és oda dörzsöli a csőrét a nyakadhoz. Ott akar lenni veled, imádja a közösséget veled, de nagyon könnyű elijeszteni. Csak így kell csinálni, és sutyma ott sincs. És ami ott tartja őt, az az alázat és a megtörtség. Az alázat és a megtörtség. Az alázat az, amikor egyetértesz Istennel. Ez az alázat. Ugye? Ez a hit, ugye? A hit lehetetlen alázat nélkül. A hit az az, hogy meg vagyok róla győződve, hogy amit mond Isten, az úgy van, hogy amit ő megígért, azt megteszi. Egyszerű, aha, egyetértés, ugye? És ez az alázat. Ez az alázat. Az alázatos ember azt mondja, hogy könnyű engem meggyőzni az igazságról. Hello. Könnyű engem meggyőzni. Az alázatos ember könnyen mozdítható, ha saját igazáról van szó. De nagyon kemény, hogyha Isten igazáról van szó. Tehát azt mondja, hogy meg vagyok győződve erről meg erről, mert Isten meggyőzött engem. És ehhez aztán ragaszkodik. De ha Isten új felismerésre indítja, akkor azonnal megtér, és azt mondja, hogy tévedtem, most már látom, hogy hogy van igazán. Az alázatos ember keresi az igazságot, és ha megtalálta, ragaszkodik hozzá. Egészen addig, amíg Isten egy új felismeréséhez nem vezeti. Az alázatos ember sose keresi a maga igazát. Nem probléma neki, ha téved. Nem gond neki, hogy nincs igaza. De az igazság, ámblok, az nagyon fontos neki. És azt két kézzel megvédi, őrzi, de ugyanazzal a két kézzel el is dobja, ha kiderül, hogy tévedett. Ez az alázat. A megtörtség pedig, és egy hosszú bevezetővel ide akartam eljutni, a megtörtségnek pedig az értékítéletünkhöz van köze. Az alázatnak az igazsághoz van köze, és a megtörtségnek pedig az értékítéletemhez. Mi kicsi, mi nagy. Mi mennyire kicsi és mennyire nagy. Arányérzetről van szó. Helyes mérlegről, helyes súlyokról. Ugye? Itt vagyok én, és kicsi vagyok. Mennyire kicsi? Hát, hogyha Istent mellém állítanád, akkor egy 10 centivel kisebb vagyok nála. Ez a keménység, ugye? Megvan az elképzelésem, hogy mi mennyire fontos. A munkám baromi fontos. És persze Isten is fontos, de ez csak a vallásom. A munkám meg a munkám. És ez a keménység. És a megtörtség az, amikor az érték rendemet, az érték ítéletem mértékét, ennek a pótmétereit, tudod, a szabályzóit nem én állítgatom. Oké, Isten, jó, akkor egy picit most fontosabb lettél, jó, és az én dolgom meg egy picit kevésbé lett fontos, tudod, mint a keverőpultokon így ilyen pótméterekkel állítgatod, tudod? A megtörtség az, amikor hagyod, hogy Isten átállítgassa a dolgokat, és ő fogja magát, ezt föltolja a csutkára, azt meg letolja, majdnem alig lehet hallani. És akkor egyszer csak, és tudod, az unott, semleges életed, ahol minden olyan szürke volt, olyan egyforma, semmi se számított igazán, az egyszer csak szélsőségekkel lesz teli, és egy megdöbbentő érzékenységre, szinte félelemre indít. Atyavilág, nem tudtam, hogy ilyen értékek vannak az életemben, hogy a nagy ennyire nagy, és én ennyire elveszett vagyok, hogy az élet annyira értékes, és annyira el lehet tolni, és hogy annyira elvesznék, és mégis végtelen biztonságban vagyok, és ilyen, tudod, az a kis szürke, hogy semmi se nagy, semmi se kicsi, semmi se meleg, semmi se hideg, minden ilyen, az egyszer csak ilyen, és nem is tudom, amikor a szakadék szélén állsz, és egyszer csak rájössz, hogy mi a mélység.
Kicsit lejjebb a pótmétert.
Ja, értem. Jó, ez a megtörtség. És Isten ott van a magasságban és a szentségben, de az alázatos és a megtört szívű emberrel is. Miért? Mert vele egy nagyon jó beszélgetni. Az alázatos és megtört szívű ember nem állja útját Istennek. A büszke és kemény ember meg a saját kis buta világában él, ahol tudod, Isten azt mondja, figyelj, ha mi most nekünk egyet kéne értenünk, akkor most venjél, csak hadd gondoljam át, jó? Hadd gondoljam át. Akkor ugye, ahogy te most ehhez hozzáállsz, akkor az egyetértést úgy kéne megvalósítani, hogy én változom meg, ugye? Tehát akkor ahhoz, hogy mi most egyetérthessünk, teremtsem át a valóságot? Ugye te az egész világ mindenséget, csak hogy neked ne kelljen meggondolnod magad? Ezt csináljuk így? Erre gondolsz? Tényleg? Miközben az, ahogy most van megteremtve, és ahogy én most csinálom, az tökéletes? Ugye te körülötted forogjon a világ? A szólt, Gipsz Jakab, és lett... Miközben az, amit szólsz, pusztulásodra van neked is, és sokaknak másoknak. Akkor nem kéne mégis fordítva csinálni esetleg, hogy te gondolod meg magad, és te jutsz egy új felismerésre? És ha esetleg tudod, velem beszélsz, mondja Isten, akkor nem lenne egy jó hozzáállás, hogyha folyamatosan így állnál előttem? Hogy te kérdezel, és én tanítlak téged? Nem egyszerű. Nem egyszerű, mert tudod, hány olyan elképzelésed van, amivel bestrappolsz Isten tróntermébe, és azt mondod, hogy tessék mindent megváltoztatni? Hát miért? Mert csak én így gondolom azért. Áldj meg engem. De hát azt csinálom. Hát hol van? Hát hol van? Itt van a leírás, hogy kell engem megáldani. Hát hol van az áldás? Nem látom. És ott van vége a beszélgetésnek. Úgyhogy alázat és megtörtség. Keressétek ezt. Megpróbálhatom elmagyarázni, meg eltáncolni, meg nem tudom. Tehát, hogy... De keressétek. Értsétek, hogy keresnetek kell Istent teljes szívetekből, teljes erőtökből, és meg fogjátok őt találni. De ezen az úton ő felé, a jelenlétében vannak akadályok benned. Benned. Ő már minden akadályt eltávolított az útból. Ő mindent elintézett. Egyenes, tiszta utat nyitott. De benned vannak akadályok. És ezeket tartsd ellenségednek, és próbálj megszabadulni tőlük, és ne add föl. Keresd az alázatot, keresd a megtörtséget. És megjegyzem, hogy egy csodás, egy felemelő állapot, amikor alázatos és megtört vagy. A hazaérkezés élménye. És tudjátok mit? Isten olyan közel jön hozzád, amilyen közel még semmi soha életedben nem volt hozzád. Ezt érted? Olyan közel, és olyan valós a tapasztalat, olyan megdöbbentő az élmény, mint semmi más, amit eddig életedben átéltél, éreztél, el tudtál volna gondolni. Isten személyes jelenléte itt a földi életünkben. És ez megváltoztat. Tudod, ha időt töltesz Isten jelenlétében, rendszeresen, naponta, 10 percet, fél órát, egy órát, nem tudom, nyomot hagy rajtad, nem csak, hogy nyomot hagy rajtad, emberek megkérdezik tőled, hogy miért, mi van veled? Olyan más vagy. A szavaidnak tekintélye van. Hatalom van körülötted. Mi van, honnan jön ez? Más vagy. Attól van, hogy Isten jelenlétéből jövök. Ott voltam, ott vagyok minden nap. És a világot egy más szemmel látom. Úgyhogy alázat és megtörtség. Ugye miért? Mert amúgy önmagunkkal vagyunk tele. És addig, amíg Istent egy ilyen pici kis szürke, vallásos közhelynek látja a lelkem, ugye te nem, mert a tesztben sose írnád így le, de a lelkem, tudod, amikor értékeli, hogy mi a nagy dolog és mi a kis dolog, és Istent még nem láttam igazán nagynak, nem láttam még félelmetesnek, nem láttam még ámulatba ejtőnek, akkor a lelkem egész egyszerűen nem tud nagyobb hangsúlyt adni neki. Azt mondja, hogy itt jön ez a kárhoztató hang, amely azt mondja, hogy húzzál bele, rossz vagy, mert nem vagy elég okos, nem vagy elég szép, nem vagy elég ügyes, nem vagy elég szorgalmas, húzzál bele, kereszténynek se vagy jó, húzzál bele, Isten is utál, húzzál bele, és ez a hang, az én képem ezt mondja, én egy olyan vagyok, aki nem elégséges, aki esetleg, ha nagyon igyekszik, akkor lehet esélye, és erre a hangra hallgatok. A régi bűnös természetem, a démoni kivetítések, és ez a hang az Istenem. És aztán ott belül csendben a Szent Szellem azt mondja, hogy ez mind hazugság, én rám hallgass. De a lelkem nem, mi ez a kis hang, meg se hallom. És nincs egy olyan emléke, hogy igen, emlékszem a mindenható Istenre, aki amikor szólt, akkor megváltoztam, és a lelkem meggyógyult. Szükség van a lelkedben olyan emlékekre, olyan élményekre, amelyek azt a csendes hangot egy szélesvásznú vetítésben olyan hangerővel mutatják, amely lefújja a hajadat. Ha ez nincs meg, keresd tovább őt hitben, és tudd hitben, csendes meggyőződésben, hogy az az ima, amit úgy mondtál el, mintha a falhoz beszéltél volna, épp annyira erős lehet, mint egy élményekkel gazdag. De tudd, hogy létezik több. Tudd, hogy van az az élmény, amely tényleg átformálja a lelkedet. Jó? És amiről most beszélni akarunk, az egyéniesítés. Kicsit hasonlít az előző témához, és aztán az emberi felelősséggel fogjuk folytatni. Egyéniesítés. Ide talán még egy gondolat, hogy az alázathoz és a megtörtséghez, hogy Isten hangja sokszor azokhoz jut el a legtisztábban, akik elég mélyen vannak ahhoz, hogy szükségük legyen rá. Akik eléggé feladták már, és jobb hiány külső körülmények miatt jutottak a kényszerített alázat és megtörtség helyére. Akik eléggé lent vannak ahhoz, hogy igazán szükségük legyen Istenre. És már nincs más választásuk, mint hogy komolyan veszik Istent. És éppen ezért mondom sokszor azt, hogy az életünk legnehezebb időszakai, a mélypontjai lehetnek a legnagyobb áldások. Mert ezek azok az időszakok, amelyek közel kényszerítenek minket Istenhez. És ez a legnagyobb nyereségünk az életben. Ez a legtöbb, ami történhet velünk. És még valami, honnan tudod, hogy az egód átalakult már, megszabadult az én központoságtól is, Isten központúvá vált? Hát az egyik jele az, hogy nem nagyon érdekel, hogy igazad van-e vagy nincs. Nem, hogy nem zavar már a saját elégtelenséged. Hogy nem az a kérdés, hogy nem jön elő az a kérdés többet, hogy én elég jó vagyok-e. Tehát ez nem, kretén vagyok. Ezt tudom, aki újjászületett, és van egy új ember benne, aki tökéletes, de ezt Isten csinálja. Nem az a kérdés, hogy én ki vagyok és mi vagyok, hanem az a kérdés, hogy Isten kicsoda, és mit ígért. És én őrá nézek, nem magamra, és ha őrá nézek, egyszerűen minden sírám van. Magamat nem ítélem másképp, csak Isten igényének a tükrében. Jó. Van ehhez hozzáfűzni valótok esetleg, vagy kérdésetek? Nem tudom. Én ott vagyok. Nem. Most kicsit a viccet félretéve, egy pillanat, Szabolcs, hogy egy csomószor nem jelent már problémát, hogy én elszúrok dolgokat. Tehát én régen ebből nagyon nagy ügyet csináltam, egy perfekcionista, maximalista, nem tudom mi voltam, aki tehát akkor adott ki valamit a kezéből, ha az tökéletesnek ítélte. És így mérte magát is. És töredéke annak, ami volt ez az élmény. Tehát már nem olyan nagy kérdés. Nem probléma, ha tévedek. Nem probléma, hogyha ha kiderül, hogy elszúrtam. Nem probléma, hogyha alul teljesítek. És ahogy nézem Pásztor Schellert, szerintem őt semmi se érdekli. Tehát úgy értem ilyen szinten. Tehát nem tudod, tehát hogy majdhogy nem veszélyesen szabad a kötelékektől. Isten azt ígérte, csak a kérdésre válaszolva, hogy azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk, azt arra a napra el is végzi. Hogy az a nap az melyik, azt nem tudom. De ez az ígérete. Úgyhogy szerintem lehetséges. Más nem, utcsó pillanatban tudod, van egy tiszta pillanatom, és megyek haza. Hát, ha szakítunk rá. Van valakinek bizonysága erről? Az Istennel való találkozás élményéről? Akkor most csak kérdezem. Ki az, aki úgy érzi, hogy sose élte át a Isten közelségét? Jó, erre senki nem fogja föltenni a kezét. Igen, persze, mert az elején vagyunk. De úgy őszintén, tehát, hogy... Hát, nem? Volt, igen. Isten jelenlétét már valahogy éreztétek. Oké, akkor ki az, akinek volt kimagasló élménye? Tehát olyan, ami esetleg nem ismétlődött meg soha többet, vagy csak egyszer, kétszer volt, és különleges volt. Vagy kinek volt olyan élménye, ami először megtörtént, és aztán megtartént sokszor, de amikor először megtörtént, akkor észrevetted, hogy csű, ez más volt. Igen, aha. És a többiek, ott az valahol úgy középen, vagy... Így van is, meg nincs is, vagy... Hogy van ez?
Nincs rá idő.
Nincs rá idő, ja. Próbáltam az imát is kisporolni az óra elején, mert késésben voltunk. Nem, de értem. Abszolút értem. Jó, és kinek van bizonysága erről esetleg? Ki az, aki el is mondaná? Halljuk. De az nagyon jó, igen.
Hogy ez éppen egy volt, és így minden összejött. Rosszul, és az tetején meg kiderült, hogy az egyik barátom felhívott, hogy nagyon nagy baj van, és megyek kórházba. Tökéletesen összeomlottam, és így imádkoztam Istenhez. Semmi más nem tudtam csinálni, képen eddig ezt tudom, hogy vizsgálták, hogy öklöztem Isten. És életem először volt, hogy teljesen tisztán egy minden társadalra hallottam, hogy szól. Ilyenkor mindig, amikor valami hang van, akkor kérem, hogy igazolja magát, mert nem akarok semmi, és sokszor volt, hogy azt hittem, hogy Isten. És így nem volt kérdés. És azóta pásztor így volt, de akkor ez ilyen nagyon erős. Elmagyarázott pár dolgot.
Aha. Soha nem volt kérdés. Tehát így megértettél valamit. Tehát ilyen, aha.
Nem egy külső szózatot hallottam, hanem de úgy teljesen tiszta volt, hogy na most Isten jól mondasz.
Aha, de jó.
De ehhez kellett ez.
Nagyon rövid. Nagyon sok hosszú. Egy nagyon rövid. Indirekt módon jelezte a jelenlétét. Semmi, normális reggel volt, kocsiban ültem, és az állapot volt, amit mondtál, hogy ott lennék én jelenlétében, csak nem találom. Teltek így a napok, és azt mondtam neki, hogy nem vezetés, mert nem nagyon köt le, és beszéltem Istenhez, és hogy nem érzem, hogy itt vagy. És ez csak megmutatta azt, hogy nincs ott. Olyan érzés jött rám, mintha, nem a fizikus, de a fekete lyuk fogalma. Tehát, hogy mentem az autóval, nem látom, nem látomásom volt, érzésem volt. szerintem az a fogalom, hogy talán hogy milyen lehet majd a pokolban. Tehát ilyen, ilyen nyúlós, érzéketlen, iszonyú. Tehát addig én csak ilyen dizenyőben, hogy hol vagy már uram, most nem látlak meg, hozzon már a jókat, meg ezt meg. És nem, és ez csak úgy szerintem, hogy kivonta magát az a jellétemből, hogy tudjam már, hogy ő azért itt van. Hát nem volt ez sok idő, egy pár perc, de visszakerült, félelmetes volt. Tehát nekem az elvonásában megmutatta, hogy szóval milyen lenne, ha nem lenne ott.
Eha. Félelmetes. Eha. Ez nagyon érdekes. Péter.
Engem így trenírozni is kell erre, amiről mostanában beszéltünk. Rendszeresen, tehát nekem rendszeresen van ilyen élményem, hogy óriási hittel beszélek a falhoz, de tehát hittel, és viszont nagyon, nagyon kétségbe esettem, szükségem van arra, hogy Istent megtaláljam, és én azt tettem észre, hogy így szép lassan Isten elvisz odáig az alázat és a megtörtség szintjére. Tehát úgy, hogy egyszerűen úgy rendezi a dolgokat az életembe, azokat a dolgokat, azokat a játékszereket, bármi, amiket én úgy tartok a kezembe, meg csinálom, meg viszem a dolgokat, hogy egyszerűen egy pillanatban eljutok oda, hogy jó vége, feladom, és mikor eljutok ide, akkor megtalálom rendszeresen. És aztán ez megint így ellapod, és akkor ez így változik. Szóval... Igen, volt ilyen élményem, nem is egyszer, többször is. Volt olyan, amiben így azonnal éreztem az ő jelenlétét, és azonnali, tehát most nem azt, hogy hallottam, de tudtam azt, hogy adott gondolatokat, és amit azonnal éreztem. És több olyan volt, amit pedig, amikor ima választ kaptam, egyértelmű dolgokra az események a történetek során, de mindez mégis olyan ritka, hogy a köztes hónapokban pedig csak így kétségbe esetten keresem és beszélek a falhoz óriási hittel. Mm-hmm. És mikor eljutok odáig, hogy most már elegem van abból, hogy a falhoz beszélek hittel, de tudom, hogy de hittel, akkor elegem van, és mikor eljutok újra odáig, hogy kész, feladok mindent, és azt mondom, hogy most már semmi nem érdekel, uram, az egész életem, semmi, minden a tiéd, kezdjél bármit, vége, nem érdekel semmi, csak az, hogy megtaláljam, akkor megint...
Ámulatos.
Akkor megint van, hogy csak egyszer egy olyan élmény, hogy érzem azt, hogy mindent áramát letettem, és hogy mindentől megszabadultam.
Ámulatos. Azt hiszem, amit Péter mondott, van egy nagyon nagy kulcsszó benne, ez a lerakni mindent, feladni. Én emlékszem, amikor nekem volt először ilyen élményem, akkor az nagyon intenzív volt, tehát ámulatosan intenzív, tehát ilyen szélsőségesen intenzív. De én hónapokig kerestem így nagyon, tehát amikor megtértem, akkor én nekem minden nap pokol élményem volt. Én abban ébredtem, abban feküdtem le. Valószínűleg nem volt olyan intenzív, mint a tiéd, de éreztem azt, hogy így szép lassan belehalok ebbe. Tehát ez szörnyű. Tehát tényleg. És valószínűleg Isten csinálta, hogy egyszerűen ne kerülgessem őt tovább. És hát ennek megfelelően úgy kerestem, mint ahogy egy szomjazó a vizet keresi, amikor már a halálán van. Valószínűleg úgy, mint ahogy ugye ki volt ez, aki ezt tanította, a víz alá nyomás, Arisztotelész, a tanítványát, ugye? Egy perc után, ahogy a levegőt kívánta, úgy kerestem Istent. És nekem tanították, tehát én volt egy tanár mellettem, akit kérdeztem, hogy lehet találkozni Istennel, és ő tanította nekem ezeket, amiket most nektek megismétlek. Azt mondta, alázat, megtörtség, késznek kell lenned cselekedni az akaratát, meg kell, hogy add magad neki. És lehet, hogy ő az. Most így, hogy az alázat szintjéhez közeledünk, hív telefonon. Nem, semmi baj. Ez volt, nem tudom, melyik órán volt ez a poén, hogy valakinek megszólalt a telefonja, és tessék? És megijedt, és azt mondta, Úristen! És lenyomta, mire megszólaltam, hát ha az Úristen, én azért fölvenném. De nagyon jól jött ki, tehát nagy nevetés volt. És igen, parancsolj.
Igen, hogy lerakni mindent, egy személyes élmény, a Péter elhívott a csoportjukhoz, hogy mutassam már be az életemet, és megmutattam neki így a jegyzetet. Mondom, erre senki nem kíváncsi az itt jelenlévők közül. Ki vagyok én, hogy megmutassam magam, és letettem, mondom, imádkoztam, hogy Uram, add meg azt, hogy azok az emberek, akik itt ülnek velünk szemben, azt hallják, amit hallani akarnak általam. Letettem minden jegyzetet, három gondolatot adott, és kiálltam, és én magam megdöbbentem azokon a szavakon, amiket ők megdöbbentek, és azt mondtam, ez nem én voltam, és megköszöntem, és ámulattal néztem, ahogy ők néztek, és ez egy igazi mostani napokbeli élmény volt.
De jó.
Amikor a jelenlétét, és érzem azt, amikor imádkoztok vezetők, az óráért, amit adtok, amit mondtok, hogy ez valóban egy közvetített dolog, mint most Pásztor Kenne mondta, hogy mi árnyékok vagyunk, ő általa ugye közvetítjük a gondolatok tanítását, és ma már értem, hogy miért beszéltek, amikor kérjétek a jelenlétét az órára.
Álmulatos, de jó. Igen, igen.
Az első olyan alkalmat, amikor én ezt megtapasztaltam, akkor én mindig azzal kezdtem a bizonyságot, hogy kicsoda vagy te.
De jó.
Egészen addig, amíg azt gondolom, hogy az alázat akkor jön létre, amikor elkezdem látni, hogy kicsoda jön.
De jó.
És nagyon sokszor, amikor szinte, most nem receptet, nem, hogy félrejöttsétek.
De ez nagyon jó.
De sokszor így indítottam a beszélgetést Istennel, és eddig egészen addig, amíg oda nem jutottam a jelenlétébe, és kicsit ez olyan, mint a régen, most nem a új rádiók, de a régi rádiók, amit rá kell hallgatni, szóval nem megy egyikből, nem, tehát senki ne várja azt, hogy nem is oda megyek, és akkor puff, hanem rá kell arra hangolódni, azt mondom, és ez ezzel kezdődik, hogy valahogy felismerem, hogy kicsoda.
Álmulatos, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Kulcs szavakat hallatok egyébként, nagyon jó. A megtörtség abból jön, tehát mikor látom én a dolgokat helyes arányban, értékben, magamat? Ha látom őt, ugye? Ha látom őt magasan felemelve, ahogyan Ézsaiás látta, ugye? Akkor azonnal megtörök, azonnal alázatos leszek, és fogunk erről beszélni. De ez nagyon jó, nagyon jó. Kapitulálni, odaadni neki a kincsedet, odaadni Izsákot. Odaadni Izsákot. Izsákkal kezd. Nézd meg, kicsoda ő. Lásd magadat, és aztán a kincsedet, amit féltesz tőle, féltesz mindentől és mindenkitől, azt adod a neki. Ez a kereszt is egyben, ugye? Ez a kereszt. Megtagadom önmagamat, elveszítem az életemet, és megnyerem őt. Ez az a lelki hangolódás, annyira jó a szó. Ez az a tusakodásod belül, mert valahol ugye az van, az egyik kezem odaadná, a másik meg még fogja, tudod, az én kincsem. És tudod, játszok magamban. Ez az a harc, amit sosem érdemes feladnod. Tehát lehet, hogy tovább tart, még megtalálod így Istent, de csak légy rá éhes, keresd őt, mert ez minden. Ez a legnagyobb kincsünk. A lehetőségünk arra, hogy közösségben legyünk a mindenható Istennel. És nem az élmény, hanem az, ami az élményt kiváltja. És az élmény mindössze teljesebbé teszi a definíciót. Ugye? Nem az élményt vadásszuk. De hiszem, hogy ha valaki helyes alapokon közelíti meg Istent, Isten olyan közel jön hozzá, hogy ott van egy élmény is. Még valami. Legyetek szomjasak. Tudjátok, ki nem találkozik Istennel? Az, aki nem keresi. Aki nem keresi. És akkor ez legyen az én bizonyságom, az utolsó. Aztán tovább megyünk. Hogy amikor én megtértem, én körülbelül 3 hónapig teljes erőmmel kerestem Istent. Teljes erőmmel 3 hónapig. És megtaláltam 3 hónap után. És aztán másfél-két évig, 3 évig az az élmény, amit megtaláltam az első pillanatban, amikor 3 hónap után, az bármikor visszajött. Ezt értitek? Bármikor. Hihetetlen. Minden percben megtaláltam. Azzal a megtörtséggel, azzal a ámulatos. És aztán elkezdtem meggyógyulni ebben, Isten jelenlétében. Elkezdett a lelkem rendbe jönni, és a szomjúság elkezdett elmúlni. Meggyógyultam, jól laktam, Már csillapítottam a szomjamat. És elkezdtem nem keresni. És lám, mi történt? El is maradt a találkozás. Nagyon érdekes. Mindig, amikor kerestem, újra megtaláltam. Csak egyre ritkábban kerestem. És most nagyon értem, amit mondasz, Tibor. Nincs rá idő. Nincs rá idő. De micsoda veszteség. Tehát ez az őrülete a világunknak, annyira kizökkent az értékrendjével, a rohanásával, hogy komolyan olyan ember, aki volt Isten jelenlétében, és tudja, hogy ez minden, le tud élni napokat úgy, hogy nem volt rá idő. Bocs, Uram, fontos dolgom volt. Egy őrület, de tényleg az. Tényleg az. És az imám az, hogy Uram, vonj közel magadhoz, fordíts vissza magadhoz, hadd legyek ebben a gyermeki, függő, vágyódó közösségben veled. És lehet, hogy amikor nehézségeket hoz az életembe, akkor pont megválaszolja az imámat. Akkor pont megáld, és azt mondja, hogy segítek neked közelebb jönni hozzám.
Nem,
most itt nincs idő.
Nem, hogy... Hogy van 120 szó, és nem.
Világos, nem is. De így bennem így az állt össze, hogy Isten jelenlétében menni sokszor nincs idő. De ha nem erre gondoltál, de akkor is egy igaz gondolat, mert vagy legalábbis az én rutinomban ez előfordul, hogy reggel ugye nincs pofám úgy nekiállni dolgozni, meg mindent, hogy ne imádkoznék, de 5-10 perc után már úgy érzem, hogy már nincs erre most több időm. És ez szerintem nincs rendjén. Ugye? Tehát ez így nem helyes. Nektek még 5 perc sincs, mi? Csak így látom a bűnbánó arcokat. Jól van, én is csak dicsekedtem. Sol akarsz vágni? Jó, és ez nincs mérce, oké? Tehát nincs mérce. És még egy gondolat, és messze vagyunk a jegyzettől, de azt hiszem, hogy ez hasznos, hogy van Istennek ez a parancs, hogy szüntelenül imádkozzatok. Most ez lehetetlen, nem? Hát ki az, aki szüntelen tud imádkozni? Főleg a vezetés közben. Főleg az a mennyei atyám, tudod? De nem, ez lehetséges. Tehát igazából a szüntelen imádkozás az mindössze annyit jelent, hogy a belső párbeszédet nem önmagaddal folytatod, hanem Istennel. Azt észrevettétek, hogy a gondolkodás az egy belső párbeszéd? Beszélsz magaddal. Hát beszélj Istennel. És ez simán megy. Simán megy. Uram, mi azt szözt írjak ide, fogalmam sincs, hogy mit írjak ide. Mondd már meg, hogy mit írjak ide. Ez szerintem egy olyan hülyeség, amit most írtam, nem? Ugye, hogy az? Jó, akkor most mit írjak ide? Na, ez jó. Ügyes vagy. Köszönöm. Jól van. Ez jó. Oké. Okay. Úristen, ki kell már nem is írni. Ugye, folytatjuk, jó? És tudod, egy belső párbeszéd Istennel, Isten tudatosságban élni. És lehet, hogy nem volt egyetlen egy percet sem egész nap, amikor letérdeltél volna imádkozni, de valójában befejezheted a napot úgy, hogy ámen, én most lefekszem. Úgyhogy nincs forma, és annyira köszönöm, amit mondtál, hogy nincs recept, de keressétek Istent, és ne akarjatok nélküle élni. Ne akarjatok. Egyéniesítés. És ez arról szól, hogy megint ugyanaz a gondolat folytatódik, Isten megtapasztalásáról van szó. És sokaknak azért nehéz, sokunknak inkább így mondjam, mert összekeverjük Isten hangját a saját önvédelmi rendszerünk hangjával, a saját lelkünk hangjával. És ez normális. Tehát ez minden természeti ember így él. A hang, aminek engedelmeskedünk. A hang, ami az Istenünk. Tudod, a vágyaim, az én képem, a bűntudatom, a külső körülményeimnek a hatása, az emlékeimnek a visszacsengése, a tapasztalataim hangja, tudod, és beszél hozzám. És én attól függően, hogy milyen az egyéniségem, azonnali és feltétel nélküli engedelmességgel vetem alá magam ennek a hangnak sokszor. Ugye a világ ezt erősíti is. Kövesd a szívedet, felkiáltás. Kövesd a szívedet. Azaz, ha igazán bátor, ha igazán érett ember vagy, akkor az az előbudjanó gondolat a lelkedből, ami egy bizonyos érzelmi töltéssel is bír, az legyen az Istened, és azonnali feltétel nélküli engedelmességgel tedd, amit mond. Értitek, mire gondolok? Van egy bűntudat komplexumom, és amit a bűntudatom mond, én azt gondolom magamról. Van egy vágyam, sokszor ugye ilyen tizenéves korban ez előfordul, szerelmes leszek, és a hang azt mondja, hogy ő kell, és minden áron. És azonnali megkérdőjelezés nélküli, feltétel nélküli engedelmességgel követem a hangot, követem az érzést. És nagyon sokan hívőként sem ismernek más hangot, mint a saját lelküknek a hangját. Lelkiismeret, a múlt emlékei, a szülői nevelés visszhangja, a tegnap szubjektív visszhangjai, azaz, amit tegnap átéltél, az ma egy élményként még ott van, és amit az mond, illetve a téged ma érő hatások. Aztán a másik, ami helyettesítheti Istent, azok a kapcsolatok, ugye? Emberi kapcsolatok, család, barátok, szerelem. És ez a hang az, aminek a lelkem aláveti magát. Ez a vezérelv az életemben. És gyakorlatilag, ha ezek töltenek ki, és ezek kapnak tekintélyt, uralmat a lelkemben, akkor gyakorlatilag ezzel kizárom Istent. És a megoldás elég radikális. El kell hagyni a múltat. El kell hagyni a természeti ember viszonyulását. Egyszerűen szakítani kell vele. És ez nem jelenti azt, hogy szakítasz a barátaiddal, csak más helyre rakod őket. Tehát nem akarok embereknek tetszeni. Nem akarok nektek tetszeni. Nem vagytok az Istenem. És ugyanígy a lelkem, a szívem nem az Istenem. Az érzelmeim nem az Istenem. A félelmeim nem az Istenem. Ezek mind csak visszhangok. És egyszerűen tudatosan vissza kell utasítani, és rá kell állnom a Isten természet feletti gondoskodására, erejére, hangjára. Erről beszéltünk eddig, ugye? Ki vagyok én? Miről szól az életem? Mit kell, hogy tegyek? És Isten hangját választom, tudatosan. És Pastor Stevens azt a tanácsot adja, hogy ne várd meg, míg a természeti lehetőségeid mind a végükhöz érnek. Mert akkor az a választás, ami most szabadon lehetne a tiéd, az egy kikényszerített választás lesz. Ugye, oké, ha nekem van egy gyerekem, és meg kell tanulnia, hogy ne nyúljon a konnektorba. Jó, tehát ha ő megteszi azt, hogy odafigyel a hangomra, megérti, hogy az veszélyes, akkor nem kell megtapasztalnia azt soha, hogy megüti az áram, vagy amint ő próbálja elérni, hogy megüsse az áram, megüssem én, ugye? És emberként sokszor mi ezt kikényszerítjük Istenből. Elvisszük a legvégsőkig. Addig feszítjük a húrt, amíg neki szerető atyaként muszáj odavágnia. És a tanács az, hogy ne tegyük. Hogyha ha elébe megyünk ennek, akkor amikor én friss hívő voltam, akkor az egyik első sztori, ami nagy hatást gyakorolt rám, az Dániel könyvében Sadrák, Misák és Abednego története volt. A három zsidó fiúé, akik nem voltak hajlandóak leborulni a bálvány szobor előtt, amit a király állított, és ezért a megígért büntetést kellett elszenvedniük, egy égő tüzes kemencébe vetették őket élve. Azért az nem vagány dolog. És ők azt mondták, hogy hát király, nem szükséges nekünk erre a kérdésre bármit is válaszolnunk. Van nekünk Istenünk, aki ki tud minket szabadítani a te kezedből. De ha esetleg nem tenné, a te bálvány szobrod előtt akkor sem borulunk le. Tehát ez volt a válasz gyakorlatilag. És hopp, bevágták őket a kemencébe. Tehát nem volt semmilyen hősies megmentés, angyalok nem jöttek a mennyből, nem kegyelmezett meg nekik a király utolsó pillanatban, semmilyen csodálatos sikersztori nem volt, bevágták őket a kemencébe. Kinek tetszik ez a történet? Mert a folytatás az úgy van, hogy a kemencébe benézve négy embert láttak. És mind a négy úgy mászkált a kemencében, minthogyha csak semmi bajuk nem volna. És a negyedik az olyan volt, mint valami istenféle. És aztán kinyitották a kemencét, és ez a három zsidó gyerek meg kijött onnan, úgy, hogy a hajuk sem pörkölődött meg, sőt, még a ruhájuk sem vette át a füst szagát. Teljesen sértetlenül kijöttek a kemencébe, és egyébként Nabukodonozor király megtért ettől. Tehát imádta seregek istenét, seregek urát. És, de az én imám, amikor új hívő voltam, az, és én értettem, hogy szükség van a kemence élményekre. Mert a kemencében tapasztalod meg, hogy Isten valóságos. Ők átmentek azon a horroron, hogy most meg fogunk halni, és persze vállalták a halált, ez volt a bizonyságuk, ugye? Hogy a hitem Istenben elég nagy ahhoz, hogy akár a halált is vállaljam, de én nem fogok eltérni a meggyőződéseimtől. És azt mondták, hogy Uram, jövünk hozzád, spéci. Még ma a paradicsomban leszünk. Remélem gyorsan vége lesz, mert ez a tűz dolog, ez nem tűnik egy mulatságosnak. De aztán egyszer csak benn voltak, és átélték Isten természetfeletti hatalmát, amely nem csak akkora, hogy el tud hárítani egy bajt, hanem elég nagy ahhoz is, hogy át tud vinni a bajon, és ez azt hiszem nagyobb hatalom, úgy, hogy a hajad szála se görbül. Szerintem ez a nagy durranás. Ez az igazi nagy durranás. De új hívőként én annyira féltem ettől a kemence élménytől, hogy ez volt az imám állandóan, úgy Uram, csak a kemencét ne. Jó, tehát én, figyelj, én jó fiú leszek, tehát komolyan mondjad, és én igen, én bólintok, tehát hogy nem, de komolyan, tehát hogy valamit, kihívást elém teszel, én azt átgondolom. Én akarom, én alázatos akarok lenni, mondd nekem, igen Uram, persze Uram. Tehát nem hajbó, tehát én tényleg akartam megtanulni mindent, amit csak lehet, lehetőleg még a szimulátorban, hogy ne legyen muszáj. Élesben, tudod. Ha már élesbe kell menni, akkor hadd legyen valami olyasmi, hogy már szimulátorban gyakoroltunk. És aztán egy idő után ez elmaradt ez az ima, mert rájöttem, hogy nem kell így félnem Istentől. Isten nem tesz nagyobb terhet rám, mint amennyit el tudok hordozni. De a hozzáállás nem rossz. És ez, erről szól ez is. Hogy még mielőtt jön a baj, inkább te menj elébe, és mondd azt, hogy Uram, mit kell megtanulnom? Uram, mit kell elengednem? Milyen döntést kell meghoznom? Taníts engem, és én gyors leszek abban, hogy egyetértsek veled. Gyors leszek abban, hogy megalázzam magam, hogy engedjek neked. Hogyan járhatnának ketten együtt? Hát úgy, hogy én egyetértek veled. Csak beszélj, Uram. És így Istennek nem kell túlzottan fegyelmeznie. Jó, ha a változás előtt felismered, hogy el vagy fogadva és szeretve vagy, akkor a lelked szabad lesz arra, hogy elfogadja azt az erőt, ami aztán létrehozza a változást. Ezt mondom még egyszer. Tehát ha még a változás előtt, tehát amikor ott vagy, hogy Uram, tudom, hogy egy csomó mindenben meg kell változnom, és azt is tudom, hogy szeretsz, el vagyok fogadva, úgyhogy nem bujkálok előled, nem rejtőzködöm, hanem segíts. Akkor ez a nyitottság képessé tesz arra, hogy elfogadjam Istentől azt a szeretetet, azt a közösséget, a szélesvásznú Isten élményt, ami létrehozza bennem a változást. Ugye? Megint a hitemmel kezdődik minden. Mit gondolok Istenről? Elmélkedem Istenről? Kicsoda ő? Mennyire nagy? Mennyire szeret? És nem védem meg magam tőle. Rendben. És még valami, csak így egy, megint egy visszatükröződés a vallási vágyunkra, a vallásos vágyunkra, hogy ugye néha olyan nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy ne bukjunk el, miközben Isten sokszor a bukásunkat használja arra, hogy végre elhagyjuk a teremtést, a természeti életet, és végre kizárólag ő előtte éljünk. Isten sokszor megengedi a bukást, és abszolút a jóra használja. Nem az a nagy kérdés, hogy én tudok-e egy olyan teljesítményt produkálni a keresztény életemben, ahol felmutathatom, hogy hé, 70%-kal csökkent a bukások száma. Ki tud még ilyet? Hanem az a cél, hogy ő előtte éljünk. És ez egy nagyon fontos mondat, én ezt direkt leírtam, azt mondja, hogy a külső szabályok sohasem helyettesíthetnek egy olyan bensőséges kapcsolatot, amely megtisztítja a lelket a hamis értékrendtől. Tehát külső szabályok sohasem helyettesíthetnek egy olyan belső kapcsolatot, amely megtisztítja a lelket a hamis értékrendtől. Így van, így van. Tehát egész egyszerűen Isten jóval többet akar rendnél. Nem akar egy kerítést felhúzni, és aztán büszkén mutogatni, hogy nézd meg, egyik se lépte át. És aki átlépte, annak lecsaptam a fejét, túl van tárgyalva, a többiek már nem merik. Tehát nem ez a cél, hanem egy olyan bensőséges kapcsolat Istennel, amely valóban átformál, amely igazi életet ad. És csak ennyi. Jó. Az emberi felelősség, ez a következő témánk. Ez egy vadonatúj nagy téma. Tehát most bezártuk, befejeztük az előzőt, ami az igazi átalakulás volt, és most tovább léptünk az emberi felelősség témájába. És ez a fekete leves. Nem igaz. Ez se fekete leves. De igaz. Jó. Mi emberek szabad lények vagyunk. Az emberi méltóságunk részben a szabadságunkban fogalmazódik meg. Az ember tényleg azt tesz, ami a módjában áll. Amit akar a lehetőségeinek a keretén belül. Az ember valóban szabad. Isten elkövette azt az őrületet, hogy teremtett olyan lényeket, akik szabadok. A rendbe szükséges rendetlenséget engedett. Szabadság. Most ez a szabadság azonnal és a természeténél fogva felelősséggel jár együtt. Ki az, aki tudja, hogy mi az, hogy felelősség? Ki az, aki tudná definiálni a felelősség szót?
Tisztában lenni azzal, hogy minden gondolatomnak, szavamnak, tettemnek van következménye, illetve egy másiknak az, hogy válaszadási képesség.
Tökéletes definíció. Hol hallottad? De ez tökéletes. A felelősség az... Van egy tipped? Jöhet?
Nem, csak részleges volt.
Mondjad.
Ismeret.
Igen, hozzátartozik. Oké. De ami a lényeg, hogy tisztában vagyok vele, hogy akár vállalom a felelősséget, akár nem, minden gondolatomnak, szavamnak, tettemnek van következménye. Olyan következménye, amelynek az oka én vagyok. Ennyi a felelősség. Most, ha valaki nem vállalja fel a felelősséget, ettől megszűnik felelősnek lenni? Hát csak akkor, ha el tudja érni, hogy egyetlen gondolatának, szavának és tettének ne legyen semmilyen következménye. Hatástalanság, ez lenne egyenlő a felelőtlenséggel. De ez lehetetlen. Egy gondolatomnak hatása van rám. Az a hatás, amit rám gyakorolt, hatással van valaki másra. Felelős vagyok, nincs mese. Ok vagyok ebben a világban. Ugye a filozófiai rendszerekben két alapvető alapelv van. Az egyik a zárt rendszer, ahol semmi és senki nem rendezi át a meglévő fizikai rendet. És van a nyílt rendszer, ahol Isten és Isten képére teremtett ember maguk szabad akaratával átrendezhetik a világot. Azaz valódi, szabad tényezőként valódi okok vagyunk. Dolgok azért vannak úgy, ahogy vannak, mert mi belekontárkodtunk. És tehát persze Isten is ott van, ő megengedte, és mindent a javunkra használ, de dolgok azért vannak, mert mi úgy döntöttünk, és mi úgy gondoltuk, és mi azt csináltuk, és vannak. És aztán Isten az ő teljhatalmában mindezt a jóra tudja használni, de a mi szabad akaratunk a valóság jelenrendjében teljesen benne van. Ezt értitek? Ez a felelősség. És a felelősség felvállalása azt, hogy egyszerűen ezt felismerem, és így élem az életemet. Hogy tisztában vagyok azzal, hogy jelentőségteljes vagyok. Oké. Okay. Most Isten előtt ez azt jelenti, hogy a növekedés magában foglalja a kijavítást is. Tehát Isten nevelni fog minket, ki fog minket javítani, egész egyszerűen azért, mert a szabadságunkat a megfelelő mederbe, és itt az ismeret egy nagyon jó definíció volt, az igazság medrébe akarja terelni. Jó. Példabeszélek 3:11-12. Fiam, az nem az a vers, 11, igen. Azt mondja, az Úr intését megnevesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Jó? Tehát a király egész egyszerűen fegyelmezni fogja a trónölököst, elszámoltatja a kiváltságaival és a felelősségeivel. Te vagy a trónörökös, és a király fegyelmezni fog téged. Fenyíteni. Isteni fenyítés. Így hangzik a Bibliában. A legjobb fordítás talán a modern nyelvnek az edzés, a nevelés, a kiképzés lehet. Jó, tehát a fenyítés szó most így a büntetéssel kapcsolódik össze. Része lehet ez is, nem büntetés, de konkrét, mondjuk azt, hogy szigorú kijavítás, de nem ez az elképzelés. Az elképzelés, az edzés, a nevelés, a kiképzés elképzelése. Amikor egy apa maga mellé veszi a fiát, és azt mondja, hogy amit én tudok, szeretném, ha te is tudnád, amin én uralkodok egy nap, te fogsz rajta uralkodni, gyere velem, megtanítok neked mindent, amit tudok, átadom neked azt az életet, amit én élek, kiképezlek, katonát faragok belőled, embert, királyt, uralkodót. És ebben tudod, attól függően, hogy mennyire vagyunk őrültek, lehetnek intenzívebb és kevésbé intenzív időszakok, de az biztos, hogy Isten azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk, az be fogja végezni. Állati nagy a kegyelem, ugye? Minden ingyen van, minden ajándék, minden a miénk, de pont azért, mert ilyen nagy a kiváltságunk, ezért hatalmas a felelősségünk is. És Isten nem szórakozik velünk. A földi életünk, és ezzel, nem is és ezzel, hanem az örökkévaló jelentőségünk olyan nagy, hogy a földi életünknek, mindannak, amit itt megtanulunk, és amin itt átmegyünk, kibeszélhetetlen értéke van és jelentősége. Úgyhogy Isten nem szórakozik velünk. Nem azt mondja, hogy hát, eltapsolod ezt a 80 élet valahogy, aztán majd mulatunk a mennyben, nem gond, lesz majd ott idő bőven. Hanem azt mondja, hogy ember, magadnál vagy. Ez a 80 év teszi rá a pecsétet az örökkévalóságra. Gyerünk, tudod, háború idején nem engednek szabadságra senkit. Ugye, te jön az ellenség, már átlépték a határt. Most nem megyünk strandolni. Nincs strandolás. Majd lesz strandolás utána. Most fogd meg a puskát, töltsd meg, és fuss velem együtt, mert dolgunk van. És ebből, tudod, háború idején nem engednek szabadságra senkit Prédikátor könyvében. Úgyhogy a másik vers Zsidó 12:5-6. És ugyanezt a verset idézi az Új Szövetség, viszont a kiegészítése jóval teljesebb. Azt mondja, hogy 4. vers, mert a bűn, és olvassuk el egészen 17-ig, jó? A bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. És én ezen gondolkoztam, mit jelent ez, hogy nem álltatok még ellen egészen a vérig? És bevallom, nem egzegész is eltem ki, tehát nem néztem meg, hogy konkrétan a szavak mit jelentenek, de csak unblock így ez a kép két gondolatot hoz bennem. Az egyik a vérig, Krisztus véréig. Tehát nem álltam ellen egészen addig, amíg azt nem mondtam, hogy minden bűnre egy válasz van, a bárány vére. És ez a teljes válasz. Kompromisszum nélkül, mert ez a teljes válasz. És igen, Isten megfenyít engem, és ez a folytatás, hogyha én megelégszem bármilyen más válasszal. ugye, harcolok a bűn ellen, és ellenállok a bűnnek addig, ameddig az én teljesítményemről van szó. Én összeszedem magam. De Isten azt mondja, hogy állj ellen a bűnnek annyira, hogy már nem szeded össze magad, hanem azt mondod, hogy bűn nincs uralmad rajtam, mert ki van fizetve. Ha beléd is esek, és el is bukom, akkor is ki van fizetve. Egészen a végig ellenálltam. De a másik kép az az, ami a boxban van, ugye? Hogy egészen addig árok ellen, amíg már vérzek, ugye? Tehát van egy kemény eltökéltségem, egy kompromisszum nélküli kiállásom az igazság mellett a bűnnel szemben. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Tehát, hogyha valaki simán tud bűnben élni úgy, hogy semmi gondja nincsen, tehát egy rossz gondolata nem támad felőle, és él, mint Marci Hevesen, úgy érzi, hogy áldott élete van, valószínűleg nincs megtérve. Tehát én is tudok elkövetni bűnt, és én is tudok bűnben élni, de Isten a tüzet fog gyújtani a fenekem alatt. Életem legszörnyűbb hónapjai és évei lesznek, és nem fogom sokáig bírni. Mint Dávid, ugye? Dávid 9 hónapig bírta. Aztán jött, hogy hívták, Nátán? Nátán. Ups, és a bűne utolérte. Igen.
Csak egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy én viszont én lakott olyan embert tudok, akik én, amennyire én meg tudom ítélni, hogy megtértek, és ezek közel egy családtagom. És mégis úgy, mint Marci Hevesen, és mégsem jött még le rá, az évek óta sem.
És bűnben él?
Aha.
Tehát nyakig?
Hátod Istennek, előre a másik.
Aha. Nem tudom. Igen. Én azt hiszem, hogy Isten borzasztó türelmes. Tehát Isten rendkívül türelmes. Tehát a türelem az ő mércéjénél más, mint a... Meg egy másik, hogy mennyire érett az illető. Tehát, tehát most, ha mondjuk én elkezdenék bűnben élni, ugye, azzal a tudással, érettséggel, ami nekem megvan, mindegy, hogy sok vagy kevés, de azt gondolom, hogy ez a mennyiség elég ahhoz, hogy eltörje a kezemet, lábamat, hogyha ennek úgy, csak úgy tudod, azt mondom, hogy mostantól Hári Krisnás leszek, és azt tanítom, tudod. És aztán a sarokból fölsegítetek, tudod, és repülősóval. Még lehet, hogy ezt sem csinálnád. Tudod, még lehet, hogy erre is tud elcsodálkozni. Sanyi, mit csípett meg téged? Halihó, milyen jó az új ruhád. Na, vedd le gyorsan, és gyere utána, gyere velem. Tehát Isten végtelenül türelmes. És azt gondolom, hogy ha valaki megtért, és éretlen, tehát, hogy még semhova nem jutott, akkor nagyjából úgy bánik vele, mint egy világi emberrel, és lassan terelgeti vissza, hogy amennyit csak el lehet nála érni, elérjen. Isten borzasztóan szerető. De azt gondolom, hogy örülj neki, ha észreveszed magadon, hogy Isten bánik veled, amikor büszkeségben élsz, keménységben, amikor fittyet hánysz rá, amikor ott beleszerelmesedsz az üzletedbe, és fél éve már semmi más nem csinálsz, csak vállalkozol, és a dolgok, tudod, elkezdenek úgy rosszabbul menni. És van ez a csendes halk hang, hogy én meg is áldanálak, csak gyere vissza a pályára, figyelj. Tudod, együtt járunk, de az úgy megy jól, hogyha nekem nem kell túl nagy kerülő útra mennem ahhoz, hogy együtt maradhassunk. És örömöm van benne a felismerésben, hogy Isten utánam jött, de jó, és kihozott a bozótból, amiben belekeveredtem. És látom Isten bánásmódját velem. Péter, neked volt?
Igen, csak hogy Péter apostol a feltámadás után elindult vissza halászni, nem?
Ó, persze, de hát az olyan rövid kis halászat volt, tehát hogyha... Abban még. Persze, tehát és Isten mit csinált? Halat sütött neki, ott ült a parton, és várt a vacsival. Igen.
Föltámadott Krisztust, és azt mondta, hogy hát
elment halászni, és mit csinált Jézus? Összehozott egy nagy halfogást. Megáldotta őket, ugye? Tehát drága volt. Tehát Isten hihetetlen aranyos. De mondjuk, ha Péter miután ugye pünkösd meg volt, meg a nagy beszéd, és azután is elment volna halászni mondjuk egy 5-10 évre, akkor valószínűleg ez alatt az 5-10 év alatt Isten keze egyre nehezebben Parancsolj!
Azt mondják Pálról, hogy amikor megtért, akkor elment Arábiába, és kapta ezeket a kijelentéseket, aztán majd 10 évig Tarzusban volt a szülővárosában, és nem csinált semmit.
Igen, tehát ez a 10 év Tarzusban, arra mondják egyesek azt, hogy ugye, hogy ott felkészült meg mindent, de az a, van olyan kommentár is, amelyik azt mondja, hogy ott ő azért, hogy jól érezte magát, tudod, a szép kis, kényelmes kis, be van rendezve, járok gyülekezetbe, meg minden. Persze el vagyok hívva arra, hogy megmentsem a világot, de most egyenlőre el vagyok itt. És tudod, nem kritizáljuk egymást, nem nézzük ilyen szemmel, de Isten bánik velünk. És ha nem, akkor nem vagyok megtérve. Tehát ha Isten nem bánik velem, akkor fattyú vagyok. Ezt mondja. És nem fiú. Azt mondja, azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig saját elgondolások szerint fenyítettek. Ő pedig, és itt jön a lényeg, javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. És itt a kulcs szó megedződtek, ugye itt edzésről van szó. Hányan sportoltatok már valaha intenzíven? Oké, hányatoknak volt olyan edzése, ami szenvedés volt? Úgy értem, hogy csak mikor legyen vége. Tehát, hogy nekem abszolút volt egy időszak, amikor olyan edzéstervünk volt, aminek ez volt a lényege, ilyen negatív gyakorlatokat csináltunk, amit addig csináltál, amíg bírtad, és amikor nem bírtad tovább, akkor kezdődött igazán, akkor valaki oda jött és segített épp annyit, hogy még egy olyan, mit tudom én, 30-40%-ot rá tudj tenni. De az már gyakorlatilag nem az elf, az a fájdalom küszöbön túl van. Tehát komolyan ilyen félelemmel csináltuk. Tehát, mert állítólag nagyon jól hatott. És pillanatnyilag keservesnek tűnik minden edzés, ugye, főleg az ilyen fajta. De később az igazság, hol van? Az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Isten végzett velem, időzélbe, ott kiképzett, és azt látom, hogy gyümölcsök vannak az életemben. Az igazság békességes gyümölcsei. A igazi átalakulás, igazi élet Isten fenyítésének köszönhetően. Jó. És az alapképlet az, hogy mielőtt képesek vagyunk befogadni a tanítást, nagyon sok szeretetet kell kapnunk. Hogy ne vegyük feddésnek, vagy büntetésnek a kijavítást. Olyan ez, mint egy örökbefogadott gyerek. Tudod, mint egy szerető, drága család, egy 5-6 éves, 7 éves, nem tudom, kisgyereket, aki mondjuk, nem is tudom, utcagyerek volt, vagy nem tudom, mostoha körülmények között nevelkedett, eddig örökbe fogadják, az a gyerek rengeteg félelemmel, előítélettel és váddal a szívében fog fordulni az új szüleihez, ugye? Rengeteg szeretetet kell kapnia, mire a lelke elkezd bízni a szüleiben, ugye, a mostoha szüleiben, és elkezdi elfogadni azt a befektetést, amit kap. És ugyanígy vagyunk Istennel is. Amikor kijövünk a világból, azt gondoljuk, hogy Isten egy ugyanolyan úr, mint a főnökünk volt, csak nagyobb. És ugyanúgy kell neki megfelelni, ugyanúgy kell neki pedálozni, és ugyanúgy csak a maga hasznát keresi rajtunk, tudod, használni akar majd biztos valamire. Mostantól Istennek dolgozom. Nem tudom, milyen hülye elképzelések vannak, de azt hiszem, hogy a lelkünk beállítottságából hozhatunk egy ilyet magunkkal. És aztán, ha valami rosszul történik, és mondjuk, tudod, valami baj jut az életembe, vagy Isten, tudod, egy üzenetben kijavít, akkor azt mondom, hogy most büntet engem, most kötekszik, most, tudod, és már fönn van a kesztyűm, amit az öklöm, és már védekezem is. És Isten többnyire úgy is csinálja, hogy amikor valaki épp elkezdett járni vele, akkor nagyon-nagyon lassan kezdi előtt kijavítgatni. És először befektet, csak ad. És tudod ki az, aki rögtön megpróbálja a keresztény járásunk legelején behozni a törvényt? Az ördög. Miért? Hát, hogy elválassza a csecsemőt attól az élettől, amiben felnőhetne. Ugye? Ha azonnal kárhoztatás alatt, ha azonnal egy teljesítményprogramba lehet rakni, sosem megy Istenhez. Hívő, persze, már ilyen szinten elvesztettük, de sose fog felnőni. Úgyhogy, ha Istenem múlna, akkor rengeteg szeretetet kapnának az új hívők. És remélem mi, mint érett hívők, mi, mint akik a környezetei vagyunk új hívőknek a gyülekezetben, elég bölcsek vagyunk arra, hogy szeretetet, elfogadást és törődést adjunk az embereknek, és ne kijavítást. Tudjátok mit? Ha valaki elfogadja Isten szeretetét, elfogadja a kegyelmet, tudjátok, mi történik? Megszereti a törvényt. És a bűnei, amik neked esetleg szemet szúrtak, azok szép lassan idővel le fognak hullani, mint az elszáradt falevelek ősszel. Elszáradnak és lehullanak. Kész. Isten idejében szólni fog neki, és idejében ki fogja javítani. Azt gondolom, hogy ha valaki elhívást érez rá, hogy valakit helyre rakjon, legyen nagyon-nagyon biztos benne, hogy az tényleg Istentől van. Legyen borzasztó nagy békéje vele, legyen nagyon lassú, hogyha 3 hét után is úgy gondolod, hogy ezt tényleg meg kell tenned, és nagyon nagy békéd van vele, és nagyon nagy szeretettel tudod tenni, és úgy gondolod, hogy tényleg a te dolgod, tényleg tudsz segíteni, akkor félve, hogy nehogy te is bűnbe es, ahol a bűn az ítélkezés, a kárhoztatás bűne lehetne, az, hogy nem Isten igazsága szerint ítélsz, igazítsd ki azt az ember, de szeretettel. És az valahogy úgy néz ki, hogy figyelj, én te vagyok. Én a te cipődben vagyok. Ugyanazt, amit te, én ezerszer meg tudnám csinálni. Ezerszer. Nincs köztünk különbség. Figyelj, tudom. Ha tudok neked segíteni. Mert én is szenvedek emiatt. Én is veszítek azon, amint most te. És ha tudok segíteni valahogy. Tudom. Csak nem érdemes. Engedd el, nincs értelme. Nem tudom, Isten adjon hozzá életet, ha ilyet valaha tenned kell, de az biztos, hogy ő először befektet, és aztán kijavít. És amikor ő kijavít, az viszont ámulatos, az olyan kemény, mint a vívia. De édes, mert az én szerető atyám törődött velem, kivett a szégyenemből, magasabbra emelt, tovább visz engem az életben. Ámulatos. Isten kijavítása egy édes dolog, de éles. Ugye? Jön az üzenet, Pásztor Kende prédikál. Ez fájt. De milyen jó. Úgy értem, ezt is tudom már. Tényleg a fenébe. Ezt rosszul gondoltam. Csinde jó, most már ezt is tudom. Uram, köszönöm. És tovább mehetek. 1 János 4.18. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Aki fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát Isten kiabítása, fegyelmezése egy olyan környezetben jön, ahol már nincs félelem. Ahol nincs... ja, igen. Jó. Rendben. A következő gondolat, és ez ugye mi a témánk, az emberi felelősség. És most tisztáztuk azt, hogy Isten bánni fog velünk, de a következő gondolat az konkrétan az, amit tennünk kell. És ez gyakorlatilag a válaszadás. Az isteni kegyelem nem mellőzi az emberi szabad akarat részvételét. A szabad akaratnak számolnia kell Isten igéjével ahhoz, hogy megtapasztalhassa az erejét. Jó? Tehát amit Isten vár tőlünk, az az, hogy számításba vegyük őt és azt, amit mondott. És ez a mi akaratunknak a döntése. Számolnunk kell Isten igéjével, az ígéreteivel. Ez a részvételünk. Emlékeztek, sokat beszéltünk a bizalom kérdéséről. Hányan emlékeztek mi mindent beszéltünk a bizalomról. Ugye? Mikor vagyok szellemben? Amikor bízom Istenben. Ugye? A szellemiségnek mi az első gyümölcse, az első megnyilvánulása a lelkemben? A nyugalom, a békesség. A békesség. Csak akkor lehetek békességben, ha tényleg bízom benne. ugye? Ha tényleg bízom benne. Ez az, amiről beszél. Isten elvárja tőlünk, hogy higgyünk neki egy olyan mértékben, hogy az bizalmat és nyugalmat eredményezzen. Ez a mi felelősségünk. Te döntöd el, hogy kit hagysz beszélni, kire figyelsz oda, és kinek hiszel. Te döntöd el. És ez a felelősségünk. És a Biblia egyik talán legellentmondásosabb ige szakasza Jakab levele. Jakab 2:14-26. És ezt meg is fogjuk nézni, mert erről a gondolatról beszél. Azt mondja, testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Hoppá! Hát nem azt tanítottad eddig, hogy hit által üdvözül az ember? Hittem, és utána plusz semmi. Itt meg valami mást mond. Azt mondja, ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Miről beszél Jakab? Jakab arról beszél, hogy ha neked van egy hited, van egy szívbeli meggyőződésed, akkor az ki kell, hogy hasson a cselekedeteire. Cselekedeteidre. Nem egy teljesítményrendszerről beszél, nem azt mondja, hogy mégiscsak bele kell húzni, hány embert etettél meg múlt héten, hány embert ruháztál fel múlt héten, hanem csak egyszerűen azt, hogy ha te a hited szerint szereted az embereket, hogy féled Istent, és tudod, hogy az első parancsolat, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ez a magja az egész törvénynek, akkor ez a hited, ez a mély meggyőződésed, ez nem mutatkozik meg a cselekedeteidben. Tehát úgy értem, te ezt hiszed, így ez a valóság, tudod, és ez kívül a döntéseidben nem látszik meg. Ez létezik? Van ilyen? Azt mondja, hogy akkor ez halott. Ez haszontalan, ez hiába való. Ez nem az a kép, amit Isten tanít nekünk. Ez nem az, amit követünk. Integritás. Tudjátok, mi az integritás? Az összhang, amikor a gondolataim, szavaim és tetteim összhangban vannak. Amikor az, amit gondolok, az, amit beszélek, és amit beszélek, az, amit teszek. És persze ebben vétkezünk sokat, ugye? De a cél, ami felé török, az ideális eset, az az integritás. Amikor a tetteim alapján te látod a hitemet. Nem prédikáltam én arról, hogy miben hiszek, csak ha tudod, ha nem bukom épp el ebben, akkor felruházlak, enni adok neked, és utána mondom, hogy szeretlek. És te azt fogod válaszolni, hogy igen, láttam, igen, átéltem, igen, megtapasztaltam. És mondom, itt kell óvatosnak lenni, mert sokat vétkezünk ebben. Tehát én magam abszolút biztosan. De ezt követem. És ezt mondja, hogy azt mondja, viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Úgyhogy itt arról beszél, hogy oké, hát lehet úgy is gondolkozni, hogy mondja az elején, azt mondja, hogy neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Jó, és rendben, beszélhetünk arról, hogy hit cselekedetek nélkül, de én inkább arról beszélek, hogy cselekedeteim vannak a hitem alapján. És ugye akár az üdvösség szintjén is igaz lehet ez. És ezért mondja az ördögöket, ugye? Hiszed, hogy egy az Isten? Gratulálok! Rengeteg vallásos ember hiszi, hogy egy az Isten. Abszolút. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Azaz létezik egy olyan hit, amelynek nincs meg az annak megfelelő cselekedete. Ugye, ha én hiszem, hogy egy az Isten, akkor én megtérek, akkor nem lázadok föl ellene, akkor ez a normális következménye a hitemnek. De létezik olyan hit, amely csak messziről szemléli, figyeli a dolgokat, és nem cselekszik ez alapján. Tudok Jézus Krisztusról, ismerem az evangéliumot. Megtértél már? Nem. Nem. Az ördögök is ismerik Istent, és hallották az evangéliumot. És örök lázadásban élnek. Úgyhogy nem ez az a modell, amit követünk. És akkor ezzel gyorsan befejezzük. Azt mondja, akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedeteiből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. És ugyanígy a parázna Ráhábi is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Jó, és mielőtt itt kiakadnánk, még egy ige részt néznénk meg Róma 2-ben. Nem, az is messze van. A 4-8 az biztos, hogy az a kulcsversünk. Igen. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami teszt szerinti atyánk, 4-1-től olvassuk. Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak, ahogyan Dávid is, azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Jó, tehát itt az írás világosan az ellenkezőjét mondja annak, amiről Jakab beszélt, ugye? És nem az ellenkezőjét mondja. Nem. Arról beszél, hogy Isten hit által fogad el minket, hit által ad nekünk igazságot, de az a hit, ami megvan bennünk, az cselekedetekben kell, hogy gyümölcsöt teremjen. Tehát a törekvésünk nem egy elvont kereszténység, ahol úgy élünk, ahogy akarunk, de a filozófiánkban aranyosan és másképp gondolkozunk, hanem egy integritással bíró kereszténység, ahol a filozófiánk uralja a lelkünket, szavainkat és a tetteinket. Egy összhangról van szó. És Ábrahám, hát nem tudom, sok-sok év után kifejezte a hitét a cselekedetében. Miután ezerszer kifejezte a hitetlenségét a cselekedeteiben. De ő akkor már igaznak volt elfogadva, ugye? És amikor Izsákot oda felajánlotta, akkor beteljesedett a hite, a kör bezárult, kifejeződött az, ami a szívében uralkodott. Ráháb, aki valószínűleg félte Istent, habár parázna nő volt, és valószínűleg egy tudathasadásban élte az életét, de abban a tettben kifejeződött a meggyőződése, vállalta a kockázatot abban a tettében a hite alapján. És ez az a modell, amit mi is követünk. Úgyhogy itt van vége a mai óránknak, és jövő héten valahol itt folytatjuk. Mennyei Atyám, köszönjük neked a fenyítésedet. Köszönjük azt, hogy nevelsz minket, hogy bánsz velünk, hogy nem hagysz meg minket a szégyenünkben, nem hagysz meg minket a hitetlenségünkben, hanem utánunk jössz, edzel minket, kihívsz minket, nagy szeretettel, nagy-nagy-nagy türelemmel, olyan kedvesen, hogyha figyelünk rád, szinte észre sem vesszük, hogy már kijavítottál, csak rájövünk, hogy fú, én ezt most már másképp gondolom. És nagy örömünk van, mint aki kincset talál, amikor meghalljuk a tanításodat. Úgyhogy csak köszönjük, Jézus, és hálásak vagyunk a te drága nevedben. Amen. Amen.